Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai műsorban...
Eleve egy kicsit ufó voltam. Én mindig nagyon nyitott voltam mindenre, és úgy mindig úgy vitt előre valami. Mi el fogunk tűnni a francba. Én nem számítok. Te nem számítasz. Meg én minden nap emlékeztetem magam a hallgatóságomra. Minden egyes nap. Mert ha tisztább vagy, mi lett a legrosszabb, ami történik, akkor igazából nincs miért félned. A legtöbb határ az csak a fejünkben létezik. Ha valaki különbözik tőled, az egy érték. Mindenki San Franciscóba akar menni, nem tudjuk, hogy mi van a szomszédban. Tulajdonképpen nincs vesztenivalónk. Az volt rájövő, hogy free as a bird. Itt sem terveztem hosszú távon. Ha pénz van a szükséged, akkor bedugod magadnak a csövet, megnyitod a csapot, jön a pénz, elzárod, kihúzod, mész tovább. Én soha nem hagyok két napot például, hogy ne öleljem meg puszítassam meg a gyerekemet, meg a feleséget, és mondjam el, hogy szeretem. Soha egyetlen napot nem hagyok ki.
A mai vendégünk.
Kovács Péter a vendégünk, a vendégem a mai nap, és már régóta vadászlak, hogy találkozunk egyszer valamikor, és lenne erre lehetőségünk, és ez most sikerült, aminek én nagyon-nagyon örülök.
Én is teszi.
Mindenféleképpen megtiszteltetés, hogy beszélgethetünk, majd egy good excuse, egy jó kifogás arra, hogy beszélgessünk egyébként picit olyan dolgokról, amiről nem biztos, hogy egyébként, amikor aktuális dolgok vannak, is beszélgettünk. Én volt, hogy nagyon jó barátom is volt itt, és volt, hogy ilyen beszélgetésen derültek ki dolgok, amiket 20 év alatt nem tudtam meg, úgyhogy ez azért érdekes dolgokat tud létrehozni, de visszatérve rád. Mi a Startup Safari kapcsán találkoztunk először, és az előbb éppen mutatod a kollégáidnak, ugye egy szép t-shirt van, egy póló rajtad, ami pont a Startup Safari, nem tudom melyik év, talán a tavalyi év pólója van rajtad. És ez egy, annak, aki esetleg nem ismerni ezt a rendezvényt, mondhatnám már sorozatot, mert ugye most lesz a harmadik a jövő évben, ez egy startup ökoszisztémának egy találkozója, egy networking lehetőség, ahol nem feltétlenül sales szempontjából jönnek össze az emberek, és nem ezt vettem észre, hanem egy kicsit úgy ünnepelni ezt a fajta létet, ezt a fajta közösséget, ezt a fajta kötetlenséget is. A témák aztán egész messzire nyúlnak ebbe, és úgy látom, hogy a jövő év tekintetében még összetettebb, még variásabb lesz az egész, és itt ismerkedtem még veled, és akkor beszélgettünk itt-ott, és nézegettem utána, hogy te mivel foglalkozol. Hát úgy szegről végre tudtam érteni, mivel foglalkozom, és mivel nem, de azért elég összetett ez a dolog is. Valahol oda szeretnék eljutni, hogy két podonyból hogy jut el az ember oda, hogy kérek szépen a LinkedIn-en azt írja ki magára, hogy a résznők az emberek oda szokták, hogy mivel foglalkozik, hogy making and connecting friends. Ez mit jelent számodra, hogy e-médiához kezdjünk? Tehát ez a legfontosabb, ez a rövid három szó az, ami megmutatja azt, hogy te mivel foglalkozol jelenleg?
Úgy érzem, hogy igen, mert ha le akarom szűrni az eszenciáját a sok dolognak, amiben benne vagyok, hogy mi az, ami közös, vagy mi az, ami így misszióként megjelenik mindenben, az akkor az alapvetően ez, hogy összekapcsolni egymással embereket, minél tágabb értelemben, akár földrajzi, akár szakmai szempontból, hogy egyfajta ilyen hidat képezni. Én úgy érzem, hogy én nekem ebben van tehetségem. Rengeteg olyan dologban nagyon-nagyon tehetségtelen vagyok, ami nem tesz engem mondjuk egy szenzációs programozóvá, vagy nem tesz engem egy nagyon jó, nem tudom, biológussá, vagy ilyesmi. Uh-huh. Én ebben tudok kiteljesedni, hogy embereket összekapcsolj egymással is. Ráadásul az innovatív közeg, ugye, amit lehet ennek a startup közegnek is nevezni, uh-huh. Én ezeknek a metszetében találtam meg önmagamat. Hogy azt érzem, hogy az a világ, ami ugye a startupokról, az innovációkról szól, az, ami a világot előre tudja vinni, az, ami a megoldásokat tudja hozni a világ nagy problémáira, és ebben az én szerepem az, hogy segítsem az embereket, a megfelelő embereket egymással találni.
Mert ez fontos, úgy látod, most kicsit a közepén megyünk, aztán visszagunk a dolgok elérek, de ez fontos, hogy találkozzanak, hogy beszélgessenek, hiszen a mai világban azért virtuális terekben is történhet ez, Skype meetingeken is, bár nyilván ott is találkozni kell, de ez gyorsítja a folyamatot, hogy találkoznak?
Én úgy érzem, hogy nekem az így a teóriám, hogy a digitális világ az nyilván egy szenzációs dolog, viszont túl nagy a zaj, túl könnyen tudsz bárkivel is ilyen kapcsolatba lépni, és túl sok emberrel tudsz kommunikálni, ami nem gond, viszont én azt érzem, hogy emiatt a személyes kapcsolatok ereje felértékelődött. Tehát én a saját tapasztalatomból látom azt, hogyha nekem valaha volt egy személyes találkozón valakivel, aztán utána mi tudjuk folytatni 8 millió különböző online csatornán a beszélgetést, de ha volt egy személyes találkozó, akkor jobban fogok emlékezni arra az emberre. Más lesz egy kicsit a benyomásom róla. Kicsit, meg biztos már veled is volt, hogy valakivel online térben kommunikált, és valaki aztán találkozta vele személyesen, és egy picit másképp látod őt, mint hogy
másik ember lett volna. Hogy ezt tapasztalja az ember, mert nyilván egészen más e-mailezni, de még a Skype is egészen más. És egyébként érdekes, hogy visszagondolok, most próbáltam belőni, miközben beszéltél azt, hogy legutóbb, amikor a hajón beszélgettünk, mi egész éjszaka, vagy későn volt az a dolog is. Nem feltétlenül szakmai kérdések jutnak eszembe, hogy ilyen beszélgetésnek óhatatlanul van idő másra is. Tehát ugye nem csak azzal foglalkozni, hogy mi a projekt, mi az, amin dolgozunk, hanem hogy van kutyád, hogy megy a költözés, hogy éppen te benne vagy. Tehát emberi dolgokra is. Ezek fajta ilyen extra kapcsolatok? Ezek?
Igen, ez szerintem ezt teszi. De... nagyon jó dolog az, és nagyon hiszek abban, hogy itt a mesterséges intelligencia hogy fejlődik, meg nyilván ez jóra, meg rosszra is lehet használni, de hogy a nap végén az ember az végül is szereti azt, hogy emberrel beszélhet, és persze itt majd az új generációk már lehet, hogy más elvárásokkal futnak ennek neki, de én azt magam, én csak a saját tapasztalatomat tudom mondani, mikor mondjuk elmegyek egy északi európai nordik országba, és ott mondjuk én el akarok jutni A-ból B-be mondjuk tömegközlekedéssel, és én nekem az már egy kifejezett kihívás, hogy találjak egy embert, akivel megbeszélhetem, mert el tudok menni a géphez, be tudom ütni az alkalmazásba, megmutatja, és de hogy nekem úgy van egy kicsi igényem arra, hogy én valakivel beszéljek, aki nekem ezt elmondja, mert nekem az úgy kell. Uh-huh. Ez ilyen emberi. És nekem az a teóriám egyébként, hogy ahogy a mesterséges intelligencia fejlődni fog, lesz még mindig ez az igény, de szerintem ez egy feláras szolgáltatás lesz, amikor te egy valódi ember
azt az beszélgetni? Hát akkor tessék.
Így van, mert egyébként az drágább lesz. Most már ez el fog jönni.
Hogy... még akkor is, hogy az AI-t nem tud megkülönböztetni, lásd ezt a Google Duplex vonalat?
Nyilván nem tudom, hogy két generáció múlva mi lesz, mert a gyerekemnek, a gyerekének a generációja az már lehet, hogy teljesen másképp fogja ezt látni, de ugye erre mondják azt, hogy a technológia gyorsabban fejlődik, mint az ember befogadó képessége. És azért a következő 30-40 évben, amíg remélem, hogy még aktívan él a világomat, az alatt olyan sokat fog ez fejlődni, de én akkor, mint öreg nyugger, én arra fogok vágyni, hogy én egy igazi emberrel beszélgessek, és ez egy üzleti potenciál lesz, hiszen ugye öregszik is a társadalom, tehát egyre nagyobb lesz az összelet. Szóval szerintem fontos, és szerintem azoknak az embereknek, akik most ebben a korban élnek a világon, szerintem ez még fontos. Aztán nyilván mindig vannak kivételek.
Hát nem is kell most 50 évre gondolkodni. Hagyjuk a batériát, amit talán valamit látunk be. Tehát a múltat viszonylag, már azt is már azért magyarázzák így úgy. Közeljövőt valami elképzelésünk van, aztán meglátjuk. Tervezés. Tehát te 7 évesen ott játszottál Matchbox-szal, két bodonyban, és azt mondtad, hogy én akkor az embereket szeretném össze.
Dehogy is.
Nyilván sejtem, hogy hogy indult ez az egész út? Tehát egy picit a legelejét, menjünk el kis Petikéhez vissza. Mikor kerültél nagyvárosba?
Hát én eleve egy kicsit ufó voltam, mert én nekem nagyon kevés barátom volt gyerekkoromban. Ők főleg ugye ez a geek kategória, akikkel szerettünk így számítógépeket összerakni, meg szétszedni. Inkább ezekkel a típusú emberkékkel barátkoztam, és hát belőlünk nem volt nagyon sok ott a környéken.
És mindenkit ismertél
így. Hát ott igen, ezt a egy kezemben vagy két kezemben meg lehet számolni. Én aztán 16 éves voltam, amikor Budapestre költöztünk, és akkor ott nekem úgy, ott sok minden kinyílt. Viszont nekem még előtte volt lehetőségem egy holland kis kitérőhöz, mikor 13 és 14 éves voltam, akkor egy-egy hónapot eltöltöttem egy holland családnál.
Hogy kerültél te oda?
Úgyhogy van egy unokabátyám, aki összejött egy holland lányjal, és nagy lett a szerelem, és a szülők is eljöttek Magyarországra, aztán utána ők szakítottak, de közben egy olyan barátság alakult ki ott a családok között, meg ők elkezdtek itt építkezni, egy ilyen nyaralót mondjuk úgy. És aztán ennek a családnak az apa a családban, ő gyakorlatilag egy tanár volt, és ő mindenkinek egyébként, aki ennek a családnak így a baráti, vagy a tudom, rokoni szála kötöttek, mindenkinek mondta, hogy gyertek ki nyugodtan, és lakhattok nálunk, és egy-két ember élt ezzel a lehetőséggel.
És te ki akartál menni, vagy szüleid mondták
azért? Én ki akartam menni.
Miért akartál? Ez ember 13 évesen ki menni?
Mert ez ilyen izgalmas. Az egy jó dolog.
Tehát már nyitni akartál igazából.
Persze.
És ugye a Hollandia az nem egy Dél-Kazaksztán. Tehát azért azt is kell látni, hogy az egyfajta egy nyitott társadalom, vagy akkor nem annyira tapasztaltad.
Tehát 1994-ről beszélünk, akkor két Bodony meg Amsterdam között elég nagy volt még a szakadék.
Talán még most is van.
Nem,
most már nem jártam két Bodony.
Most már nem akkora. Igen, jó. Igen, mondjuk úgy, hogy a két ország között. Tehát akkor ez nekem egy ilyen, tényleg egy ilyen kultúrsok.
Hát frissen a szocializmus után, ugye néhány évvel.
De nekem olyan dolgok ragadtak meg nagyon, hogy jártam egy suliba is, ugye így én tényleg csak mint egy ilyen vendég voltam ott, tehát nekem nem voltak ott kötelezettségeim.
Megfigyelő.
Igen, viszont ami nagyon sok volt pozitívan, az például az volt, hogy ott hogy ment a dolgozatírás. Ugye, hogy ment nálunk a dolgozatírás. Minden elrak, nem nézhetsz a társadra, ott meg úgy ment, hogy még az internet előtti időszakról beszélünk. Hogy létrejöttek csoportok, és azt mondták, hogy menjetek a francba gyakorlatilag, és egy óra múlva gyertek vissza, és prezentáljátok. És én ezt így lehet a másikkal beszélni. Ha bevehetek a könyvtárba, megnézhetem, nem kell fejből bemagolnom, nem is értettem.
90-es évek vagyunk. Aha.
Igen. Ez számomra megdöbbentő volt, nyilván pozitívan, hogy úristen, ezt így is lehet csinálni. A másik, ami nagyon-nagyon megfogott, az, hogy mikor a diákok végeztek a suliba, akkor ők elmentek dolgozni. Minden diák dolgozott. És mindenki olyan pénzeket keresett diákként, amivel a számomra álomkategória bicikli, hifi, számítógép.
Mindez milyen munkát képzeljünk helyett?
Mondjuk gokart pályán dolgoztak, vagy kihordtak újságot, vagy eladók voltak egy boltban.
Két-három óra?
Abszolút.
Te volt idejük is erre,
ez volt a másik, ami még nagyon megdöbbentett, hogy nekik egy napjuk, úgy éreztem, hogy sokkal színesebb és sokkal több dolog van egy napjukban, mint nekem egy egész hetemben. Dolgoztak, volt idejük, iskolában voltak, utána dolgoztak, utána volt idejük vagy sportolni, vagy színi előadásra venni, vagy zenélni éppen, amit szerettek csinálni, és utána még este volt idejük a barátjaikkal is lógni. És hogy ez mind beleférnénk egy napba, ez számomra akkora inspiráció volt, hogy én így akartam élni, hogy egyrészt láttam, hogy az, ami nekik, amire szükségük van pénz, azt ők maguknak meg tudják keresni, nem kell a szüleiktől kérni, sőt a szüleik nem is nagyon adtak nekik. Tehát ez nem annyira durva, mint mondjuk egy ilyen angol társadalom, ahol 16 évesen kirúgnak otthonról, de hogy nem az volt, hogy zsebpénzt kaptak 15-16 évesen a diákok, hanem fiam, ha pénzt szeretnél, menjél dolgozni.
És ez valószínűleg azért nem egy-egy család volt jelmezés, mivel ugye sokan
csinálják, ez teljesen
elfogadott.
Ez egy teljesen elfogadott volt. És én is jártam ki mondjuk újságot kihordani, ugye az a biciklizésnek ugye a kultúrájához nagyon megvan, és reggel mentünk biciklivel, és így mint az amerikai filmben, így dobáltuk így az újságokat a verandákra gyakorlatilag, ez egy külvárosi rész volt, ez nem Amsterdam belváros. És ezek a dolgok, ezek annyira megfogtak, hogy mikor hazajöttem, én teljesen elvesztettem minden motivációmat így az iskola kapcsán.
Ott ezt akartam kérdezni, azért ez nagyon nagy dolog, lendület minden, onnan haza is jössz?
Igen. Utána próbáltam volna ezeket így, csak hát ugye a rendszerváltás után Magyarországon, vidéken egyrészt milyen munkát találhattam volna, semmit.
Próbáltad ezt adaptálni? Tehát kérdezni, hogy hogyan lehetne csinálni, szuper infót kiviszem, vagy nem tudom.
Szerettem volna dolgozni, de nem volt rá semmi lehetőség. És szüleimnek volt egy vállalkozása egyébként, ami csődbe ment, és mi ezért költöztünk Budapestre a családdal. És én nagyon örültem ennek a lehetőségnek. Bár egyrészt nagyon nehéz is volt, mert onnantól fogva folyamatosan anyagi problémáim voltak a családnak, tehát nem tudtak nekem pénzt adni, amit korábban azért meg tudtak tenni. Volt hol aludnom, meg volt kb. Mit ennem, ennyit tudtak nekem megadni. Én viszont nagyon örültem annak, hogy tudok dolgozni, és ahogy ide költöztünk, én rögtön elmentem, és az első lehetőség az a Moszkva téri McDonald's volt, ahol dolgoztam.
16 éves vagy?
Voltam 16.
Tehát igen, nyilván a sztoriban, hogy hol tartunk. Tehát 13 vagy 14 évesen mentél Hollandiába, ugye egy-egy hónapra, és akkor 16 éves körül Fölpestre, és akkor itt elindult a meló.
Elbizony. És utána még voltak ilyen bürokratikus nehézségek, hogy ugye mivel nem voltam még 18, azért alá kellett iratnom az igazgatónővel az iskolában, hogy én dolgozhassak, viszont ő nem volt hajlandó aláírni, mert hogy én iskolában járok, én miért akarok dolgozni, úgyhogy kénytelen voltam hamisítani egy aláírást.
Most már most kiderült. Talán igen, kicsit
több is. Szóval kellett engednem a rendszert, meg kellett magamnak ilyen adószámot intéznem, meg ilyesmi. Ezeket megtanultam elintézni.
Tehát te 16 éves korod óta szinte a saját magad lábán állsz?
Hát egy egyetúzás, hogy otthon laknom volt, mint ennem, tehát azért nem az volt, hogy ki voltam csapva az utcára, de igen, onnantól fogva, ami én extra dolgot akartam magamnak, ruhát akartam venni, vagy ami ugye egy 10x évesnek az elég fontos dolog, hogy milyen? Tudjon csajozni, hogy legyen ruhája, meg mobiltelefont, ami bejött, meg ilyenek, azokat mind már saját erőből, igen.
És akkor így az egyetem dolog, vagy mi volt utána? Vagy?
Mentem egyetemre, és...
De tudtál tanulni is ezek szerint? Azért csak befektetted azt az energiát.
Nem, az volt a szerencsém, hogy mivel nagyon-nagyon rosszak voltak a jegyeim, mikor ide költöztünk, ezért nem nagyon vettek fel engem sehova, és végül a Kürt Alapítvány Gimnázium nevű iskolában kötöttem ki, ahol befogadtak. És ott egy olyan szemléletmóddal találkoztam, ami nagyon passzolt hozzám. Tehát engem az mentett fel.
Érdekes. Tehát rosszak a jegyeid. Nem vesznek föl a Fasori Gimnázium, nem tudom, nem vesz föl. És bekerülsz egy olyan helyre, annál sok jobbat nem választottál.
Nagyon jól lettem, igen.
De érdekes.
Igen, mert egész más volt a hozzáállás. Tehát, hogy ott találkoztam azzal a hozzáállással, amivel mondjuk úgy, hogy korábban Hollandiában találkoztam.
De ez neked rossz jegyek kellettek?
Hát mivel nem vettek föl normális.
De nem ide indult eredetileg, hogy ide fog, nem tudtál. Tehát ez ilyen véletlen is volt, hogy ez a suli tök jó volt neked?
Ez abszolút véletlen volt,
aha. Hát az életben vannak véletlenek, nyilván ez egy másik beszélgetés tárgya.
A szüleim egy barátjának a lánya járt oda, és ők mondták, hogy nézzük meg, mert valószínűleg, hogy...
És ott jól tanultál?
Tessék?
És ott már jól tanultál?
Ott az egyik legjobb tanuló lettem, igen.
Mi volt a kulcs? Hol váltottam?
Mondok egy-két apróságot. Például nem volt elő, hogy valakit váratlanul feleltessenek. Ott előre meg volt az mondva, hogy milyen számunk kér és milyen formában lehetett tervezni. Uh-huh. Jobban értettem azt, hogy mi miért van. Amit előtte soha senki nem magyarázott el nekem, és utólag rájöttem, hogy ez nekem hiányzott. Ha tudták, hogy vannak olyan tárgyak, ami engem nem érdekel, ilyen volt például a fizika, akkor volt egy megállapodás a tanárra, azt mondta, hogy oké, ne zavard az órát, ülj be hátra, foglalkozz, amivel akarsz, és akkor 4-es. És mondtam, hogy oké. És ez teljesen elfogadott volt, tehát ezt nem kellett úgy. Viszont azok a dolgok, amiben úgy látták, hogy tehetséges vagyok, hogy már tovább akarok tanulni, vagy ilyesmi, ott viszont extra dolgokat is adtak nekünk. Tehát ott nagyon-nagyon sok plusz foglalk. Például ilyen volt az irodalom, meg a nyelvtan, ahol a tanár rájött arra, hogy nekem van valamilyen készségem az íráshoz, és elkezdett például engem úgy extra motiválni, hogy például az olvasásra, amit beszélgettünk, és kezdte, hogy milyen könyvet olvastam, és emlékszem, akkor olvastam el a Leslie Lawrence-től a Vérfarkas visszatért, milyen iszonyatosan bejött nekem az a könyv, és mondta, hogy neki megvan az első része, de ő viszont nem olvasta a másodikat, hogy cseréljünk.
De jól csinálta.
És aztán utána ilyen extra fogalmazások adott, hogy adj érte 2-5-ös, csak írjak egy extra fogalmazást, és hogy így adott visszajelzéseket. Tehát, hogy ahol látták, hogy van tehetség, hogy ilyesmi, ott nyilván többet foglalkoztak, ahol azt látták, hogy nem, ott viszont nem erőltették.
Ez hatalmas. Azért ez azért kell az embernek az életében is, ezek mérföldkövek igazából, hogy ezek ünnepnek. Tehát irodalom is érdekelt, meg miért esetleg a computer science, vagy ezek a vonalak annyira
az is érdekelt, az annyira nagyon nem, meg a matek sem. Tehát, hogy én inkább ez a, hogy mondják ezt, nem az ilyen természettudományos dolgok, inkább az ilyen szoftabb dolgok, az a nyelv, angol nyelv.
De ez a humán reál beosztásba szokták mondogatni.
Inkább ez a humán vonal volt nekem, ami jobban feküdt.
És akkor innen már igazából egyensúlyt mehet ahhoz, hogy az ember aztán elmegy arra az intézménybe, ami nem feltétlenül az egyetem ugyanezt a szellemiséget hozzá, nem tudom, melyikkel jártál, vagy a...
Végülis a Szent István Egyetemre mentem.
Gödöllőre?
Gödöllőre, gazdasági agrármérnök szakra, de ez ilyen véletlen volt, mint a legtöbb dolog, mert nem nagyon akartam felvételizni, jók voltak egyéb, és akkor még lehetett választani, voltak bizonyos intézmények, ahol a pontokkal lehetett menni, és nekem sok pontom volt, és akkor így kinéztem néhányat, de már nem... Az egyik szempontom az volt, hogy ne Budapest legyen, mert
érdekes.
Én azt tapasztaltam korábban, hogy a diák élet sokkal összetartóbb vidéki városokban. Budapest
szétszorult. Én Debrecenbe jártam értelemre, az egy egyetemi város, az abszolút, igen.
És úgy voltam vele, hogy mindenféleképpen valami vidéki városba akarok menni, de lehetőleg ne legyen túl messze sem Budapesttől. És aztán valahogy Gödöllő, nem is tudom már, hogy hogy jelöltem be, de valahogy bejelöltem, láttam, hogy lehet pontokkal menni, és aztán oda jutottam.
És akkor ott be is fejezted,
meg is csináltam.
Ott laktál, te ott éltél abban a közösségben?
Gödöllőn nem laktam, én mindig Budapesten, volt egy fél év, amíg ott laktam. Uh-huh. Aztán rájöttem, hogy ez nekem egy kicsit unalmas ott lakni, mert én közben ugye pénzt is akartam keresni, és az ilyen diákmunkák azok nem fizettek valami jól. Meg azok általában ilyen, kicsit ilyen monotonak, meg unalmasak is voltak, és én inkább más dolgokat akartam arra, meg Budapest jobb terep volt. Én mindig minden szerdán mindig ott voltam, szerdán voltak azok a nagyon nagy bulik, azokon mindig ott kellett lenni. Meg hát nyilván, hogyha valami kötelező tárgyakra azokra bejártam, amennyire tudtam, hogy az idő haladt előre egyre kevésbé, de mindig megoldottam, hogy meglegyen minden. Tehát nem hagytam magam mögött a sulit, hanem végigcsináltam.
Tehát ugye a műsor címe igenek is nem, ebben az igen az egyetemre, de nem feltétlenül az ott lakásra címe.
Nem, mert azt éreztem, most erre is van egy konkrét példa, hogy volt az a persona, akit mondjuk jól leírja azt, ami nekem nem tetszett, hogy aki egyetem után ugye, lemennek az órák, visszavonult szépen a koleszszobájába, nem volt pénze, ezért tejfölös kenyeret evett, és tévét nézett. Uh-huh. Ezt én nekem annyira nem tetszik. Tehát én ennél többet akartam kihozni, akár visszautalva hogy a hollandiai tapasztalatomra, hogy én azt akartam, hogy a napjaim azok annyira sokkal színesebbek legyenek, és sokkal, nem is tudom, ilyen élménydúsabbak. Uh-huh. És mondtam, hogy oké, ahhoz viszont pénz kell. Ahhoz viszont, hogy pénz nem legyen, nem tehetem meg, hogy én egész nap iskolába járjak, és aztán utána meg délután üljek a szobában is.
Kicsit ugyanazt csináltad tovább, csak nagyobb korban, mint a középiskolában uh-huh. tanultál, de dolgoztál mellette, ez ment. Ezekben egyébként mennyire volt spontaneitás, vagy ilyen előre megtervezettség?
Semennyire.
Semennyire. Tehát mindig az aktuális helyzetbe döntötte, és azt mondtad balra jobbra.
Én mindig nagyon nyitott voltam mindenre, és úgy mindig úgy vitt előre valami. Nagyon. De nem terveztem így évekre előre.
És akkor innen vége az egyetem, megyünk tovább. Mit csinál az ember? Lediplomázik. Na, állást keres, céget alapít? Bár azért ez
nem... Én mielőtt lediplomáztam, már elkezdtem úgymond. Tehát pár hónappal azelőtt, én mindig, ugye mondtam, mindig nagyon nyitott voltam, uh-huh. amikor engem különböző interjúkra elhívtak, én mindig elmentem. Az én önéletrajzaim különböző verziókban, mert én ezt is tesztelgettem. Nagyon sokat kanúztam az önéletrajzaimban, de soha nem olyan dolgot, amit nem éreztem volna, hogy meg tudok csinálni. Uh-huh. Csak ezt is így tesztelni akartam, hogy nem értettem azt, hogy hogyan lehet azt felmérni, hogy valaki tényleg van-e valami szoft dologban tapasztalata, vagy nincs. Uh-huh. És én nem, és ezt én úgy feszegettem, mert ki akartam próbálni, hogy most ebből tényleg mi az igaz, és hogy működik ez az egész. És ott volt az önéletrajzom nagyon sok helyen, és engem valahol hívtak, én mindig elmentem. Uh-huh. És egyszer behívtak egy ilyen recruitment céghez, már előtte is volt ilyen, hogy valamilyen céghez, egy másikhoz bemutassanak, ugye az ügyfelük volt. És egy ilyen szitu volt, bementem, tök jót beszélgettünk, és az interjú végén megkérdezte tőlem a hölgy, hogy nem akarnék-e inkább náluk dolgozni. És mondtam nekik, hogy hát őszintén azt sem tudom, hogy mi ez az egész. Tehát nem tudom, meg akkor én nagyon úgy voltam vele, hogy akkor már csak tényleg már csak a diplomamunka volt hátra, meg ugye a záróvizsgák, és akkor gondolom, utána le akartam lépni. Én semmiképp nem Magyarországon terveztem utána a folytatást.
Igen, nyugodt.
Így van. Mert én előtte is sokat jártam már egyébként, azt nem meséltem, de nekem a 20 pár éve apám külföldön él, és én mert utána a szüleim elváltak, és apám külföldre ment, és én nagyon sokszor mentem ki, nála tudtam lakni, és akkor én dolgoztam.
Európában vagy?
Ez kifejezetten Írország volt. És én nagyon sokszor voltam Írországban hónapokat, én sokszor voltam pár hónapot.
Hát, és ez egy olyan ország volt, ilyen szempontból érdemes is volt talán így menni, tehát azért ott nagyon ment lendületbe volt akkor az ország.
Igen, nem? Igen, meg hát ott mindig lehetett munkát. Tehát az úgy volt, hogy hónom alá vettem 20 darab kinyomtatott önéletrajzot, elindultam a városba, és a nap végére volt munkám. Tehát, hogy ez így működött. És hát ott is csináltam mindent. De a lényeg, hogy mikor úgy voltam, hogy megcsinálom a sulit, és akkor én elhúzok. És nagyjából egy időben történt az, hogy bejött ez a lehetőség, meg hogy összejöttem az a lányjal, aki ugye most már most a feleségem. És akkor így mondtam, hogy...
Ő volt az, aki megkérdezte ezt a kérdést? Nem,
vele együtt jártam a suliba, tehát uh-huh. együtt, meg az egyetemről is van ő. És akkor mondtam, hogy... És kérdezték, hogy szeretnék-e oda menni, mondtam, hogy hát nem annyira, mert hogy így nem így tervezem, meg amúgy is beszeretném fejezni a sulit, és el akarok menni. És akkor végül is azt mondták, hogy oké, de aztán utána visszahívtak, hogy nem szeretnék-e esetleg mondjuk fél munkaidőben menni.
Nagyon meggyőzhetted őket, Peti. Valami ott, valami nagyon megtörtént, tehát én is végeztél.
Évekkel később megtaláltam azt a kinyomtatott történetrajzot, ahol jegyzetelt az a hölgy.
Nem, kérdezett, mi volt az?
Az volt leírva, hogy free as a bird. Ennyi volt az egyetlen komment velem kapcsolatban felírva a papírra. És ezt tetszett meg nekik utána, mert utána ugye aki interjúztatott, utána behívta az alapítót, és ő is beszélgetett velem, ő a Jankovics Ilona, ő az, aki a Profitower nevű céget alapított, amit a Rancsit utána megvásárolt, és én itt kezdtem el dolgozni. Aztán végül is hívtak, és akkor pont mikor visszahívtak, aznap derült ki, hogy megcsúsztam egy határidőre, és nem tudom már leadni a szakdolgozatomat.
Az időzítés, nem? Az időzítés.
És akkor mondtam, hogy végül is miért ne próbáljuk meg. Gondoltam, majd ha ez nem jön be, ott úgyis találok más lehetőségeket. Tehát, hogy ahogy ők azzal foglalkoznak, hogy járásokra kerestek embereket, akkor maximum valamit ott kiszúrok magamnak.
Frontvonalban leszek, nem? Nyilvánvaló.
De aztán rájöttem, hogy nagyon gyorsan, hogy ez nekem nagyon fekszik.
Ez mikor vagyunk? Ez
2006.
2006-ban, de 12 éve történt. Így kerültél a recruitment világa közelébe, vagy igazából te egy interjúra bentél. És azért véletlen az erősen benne.
Így van.
És miért tetszik ez a világ neked? Tehát mi az, amiért?
Mert én mindig is jó voltam abban, hogy emberekkel dumáljak, meg ez lett hirtelen a munkám, hogy emberekkel beszélgessek. Tehát az volt a munkám, hogy napi 5-6 szuper érdekes emberrel beszélgessek, és akármit megkérdezhettem tőlük, mindenre válaszoltak.
Ja, de érdekes, hogy ez volt, hogy szuper érdekes ember, mert azért úgy is hallgathatnám, hogy 5-6 emberekkel beszélnem ugyanarról a kérdésekről. Mert lehet, de sokféleképp meg fogod élvezteni. Ez lehetőség, hogy beszélgetsz valakivel, és új információkat szerzel, vagy pedig, mint egy ilyen sorozat, gyárban csavarozol, és dolgozol. Te nem így álltál ez a kérdéshez hozzá.
Nem, itt sem terveztem hosszú távon. Tehát én nem kezdtem el azon izzadni, hogy én hogy fogok valamilyen karriert befutni. Nem gondolkodtam ezen. Azt láttam, hogy élvezem, egyszer csak rájöttem, hogy ez nekem tök jól megy. Egyszer csak egy olyan tréning bedobtak, hogy előtte voltam, dolgoztam egy ideig a British Telecomnál, 3 hónap után elmenekültem onnan egy ilyen szolgáltató központban, ahol egy tréningen kellett részt venni, ahol egy ilyen pálcás bácsi egy végeláthatatlan Excel táblában órákon át magyarázott, hogy ha itt átírsz valamit ott, és akkor mondtam, hogy itt végén ezt nem bírom tovább, és akkor felmondtam, és akkor ugye elkezdtem itt dolgozni, és mondták, hogy lesz egy tréning, már elkezdtem rögtön viszketni, hogy Isten megint valami.
Tréning szó már azért.
És egy olyan tréning volt, hogy így azt hittem, hogy eldobom az agyamat, annyira jó volt. Tehát, hogy jó, nyilván a maga a téma is, meg minden, de hogy ott egy olyan trénert hoztak nekünk, aki tényleg egy ilyen világszintű recruiter, elképesztő díjon, de eljött, és ő foglalkozott velünk heteken át. És olyan képzést adott nekünk, hogy elképesztő. Tehát a tréning fogalma az így megváltozott a fejemben.
Mi az, amire egy elsőként emlékszel? Tehát azért beléd ívódott, ami most eszedbe jött legjobb. Akár egy kép, jelenet.
Az a fajta, nem is tudom, az a fajta csavart gondolkodásmód, ami jellemzi azt, hogy mi is csináljuk a dolgokat. Ott láttam először ezt valaki olyannál működni, aki rendkívül sikeres, és nagyon sokra vitte. És ez csak a józan paraszt 10 kategória, tehát nem ez a verjünk át embereket típusú csavart gondolkodás.
Igen, csak ahogy bocs képített a csavartat, ez mit jelent ez a csavart gondolkodás?
Amikor úgy hozol létre értékláncokat, gyakorlatilag egy perpetuum mobilét alkotsz, ahol mindenki nyer azzal, hogy így részt vett egy ilyen folyamatban. Tehát, és én mindig erre törekszem mindenben, hogy minden dolog, amit csinálunk, abban van egy ilyen értéklánc, ahol nagyon sok szereplő van, és mindenki valamit nyer azzal, de többet tud kivenni, mint amit beletesz. És az, hogy mit tesz bele, ez lehet pénz, ez lehet idő, ez lehet egy valamilyen bármilyen hozzájárulás a dologhoz, de annál többet tud kivenni, és az ugye a fizika, szerencsé, hogy nem voltam elég jó fizikában, mert akkor nem gondoltam volna, hogy ez működhet, hogy ugye a fizika törvényei ezt nem teszik lehetővé, vagy van egy adott erőforrás, és hogy valaki betesz X-et, és X plusz 1-et tud kivenni, tehát hogy, és mégis működik. Hogy ebben a dologban nem egy fizikai dolog nyilván, ebben tud működni, és És ott tapasztaltam meg szerintem ezt először, hogy így ilyen működhet.
De másfajta gondolkodás. Kicsit én hasonlónak érzem a tiéd, lehet, hogy azóta te is magadévá teszed, vagy próbálod, de ez egy kicsit természetes folyamat is neked, nem? Aha. Tehát ez viszonylag hamar tettél fel olyan kérdéseket, ami ugye az alapokat rengetik meg. Mert ugye ez a free, ez a bird szabad, mint egy madár, amit felírt a karralapra, ahhoz, hogy valahogy lehet, hogy ilyen született attitűd kell, az ember fölteszekedés, hogy oké, de miért így van ez a Lego, ahogy van itt? Vagy ez miért érdekes? És nem az volt, hogy nyilván ez a Lego, láttuk mindig is, és ez szerint megyünk, mert ezt szoktuk meg.
Igen.
Tehát ez kell ilyen hátralépés egy picit, hogy miért is csinálunk azt, hogy csináljuk? Igen. Lehet másképp csinálni ezt a dolgot?
Igen.
Tehát ez mennyire tehetség kérdése, vagy született adottság?
Hát, ezt nem tudom megmondani, mert van nyilván egy csomó olyan dolog, ami született, de egy csomó olyan dolog, ami tanult. És nem tudom megmondani, hogy hol a határ.
Nekem egy állandó kérdésem ez, és hol fölteszem az embereknek, beszélgettünk itt-ott, és hol nem is, még nincs rá válaszom, de hát ha te is tudsz segíteni ebben, hogy Benedek Tibor, ugye háromszoros olimpiai bajnokunk mondta azt, hogy az ő tehetsége, mondjuk szemben Kásás Tamással, aki hihetetlen tehetséges vízlabdázó volt, az, hogy ő nagyon tud dolgozni. Az ő tehetség a munkabírása. És én ezzel gondolkodom, akkor azt is lehet örökölni. És az, aki itt tud dolgozni, azért ahhoz is sincs semmi köze alapvetően, mert egy olyan családba született, és olyan a DNS élix-e, hogy igazából én ilyen vagyok. Tehát Kovács Peti ilyen, aki megkérdezi a dolgokat, és annyit tehet, hogy vagy ezzel ellen próbál menni szembe az ára, vagy azt mondja, hogy na, nézzük meg, hogy van ez is úgy rá, és akkor, mint egy szörfös.
De nálam ez nem volt tudatos, ez egy fontos dolog, hogy én nem tudatosan mentem szembe az ára, meg nem tudatosan kérdeztem meg dolgokat, hanem ezek valahogy jöttek. De az, hogy ez hogy jött, ez részben azért tanult, mert nagyon szerencsém volt nekem abban mindig is, hogy olyan emberekkel találkoztam életem során, akik elképesztően ki tudták nyitni a szememet, meg hatással voltak a gondolkodásmódomra. 5-6 olyan ember van az én gyerekkoromban, akik elképesztően formálták a gondolkodásmódomat.
Mondják, ha valamikor itt van lehetőség, ezek
az neveket mondja.
Hát ha beleférik, ha nem,
kezdem az apámmal. Uh-huh. Tehát, hogy ő egy hatalmas figura ilyen szempontból. Juhász Norbert, unokabátyám. Uh-huh. Ő az, aki összejött ezzel a holland lányokkal.
A holland kapcsolat.
Igen, és ő kim is volt egyébként akkor, amikor én nem egy helyen laktam, mert Amsterdamban, ebben a kis külvárosban, viszont volt egy hét, amit vele töltöttem Amsterdamban, és az alatt, az egy hét alatt, meg nem csak akkor, ő mindig is nagyon sokat foglalkozott velem, 11 évvel idősebb nálam, uh-huh. És emlékszem, olyan dolgokat csinált, hogy iratott velem egy listát. Írjam le bal oldalra azokat a dolgokat, amiket, tárgyakat, amiket szeretnék megszerezni az életemben. Ide jobbra megírjam le azokat a tudásokat, amiket szeretnék megszerezni.
Wow!
Csak nyilván a tárgy rész az ilyen kilométer hosszú, a tudás az meg ilyen pár pont. És aztán utána, hogy ez pont ellenkezőleg kéne, hogy legyen. Tehát, hogy pont fordított a sorrend, és ez csak a kiindulás volt, és ő nagyon sokat foglalkozott velem. Aztán találkoztam egy Dorogi Gyuri nevű sráccal, aki egy, hát nagyon nehéz őt leírni szavakkal, ő egy világutazó, világ életében utazott, és mindenhol ott volt, és az a fajta könnyedség, ahogy ő az egész életet, ami mások, ami szétagódják magukat, és hogy ő mennyire nem aggódott dolgokon, meg hogy ő hogyan oldotta még mindig a dolgait, és hogy mindig volt mindenre megoldása, és hogy mi volt neki fontos az életben, és mi nem, és hogy utána ő vett rá arra, hogy kezdjék el egyedül utazni, ami egy nagyon fontos dolog volt, és kértem, hogy jöjjön velem, és mondta, hogy nem, egyedül kell menned. És tényleg ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy elmertem indulni egyedül. Akkor még nem kényelmes repülővel, hanem hamis vonatjeggyel messze. Hát mondjuk Hírországban mindig így jártam.
Vonat.
Komp. 16 000 forintért tudtam menni hamisított vonatjegyet, ami a kompra is jó volt, ha meg tudtam győzni őket, de mivel csak románul volt ráírva bármi. Meg aztán, hogy még voltak nehézségek, akkor még meghívó levél kellett, hogy belépél Angliába, tehát nem lehetett csak úgy beutazni.
Néha nyelvet is kell beszélni, arról nem olyan beszélgetünk, de nyilván ez is egy fontos skill volt, hogy angolul beszéljél.
Igen.
Szóval Dorogi Gyuri.
Dorogi Gyuri, igen, ő még egy nagyon nagy. De beszélhetek itt akár Bondicsi Balázsról, vagy Komár Balázsról, vagy Németh Tomiról, ugye, az alapítótársaim, őtől is rengeteget. Erdélyi Balázs, legjobb gyerekkori barátom, mai napig is így kapcsolatban vagyunk. Ahogy ők látják az életet, azok a szempontrendszerek, nekem ez volt nagyon érdekes, hogy kinek mi a fontos, és hogy mit teszi boldoggá, és hogy hogyan látja, és hogy tehát nem tudom, ezek egyszerűen annyira sok inputot adtak nekem, ami segített a saját személyiségemet kialakítani. Én egyiküket sem másoltam le, hanem
nem is tudod nyilván.
Nem is akartam.
Te vagy, meg ők. De azért nekem azért a nyitottság mindenféleképpen van, és ez az, ami mondjuk a DNS-ről beszéltünk, az nyilván nincs benned, hogy ők milyenek. Arra figyelni kell. A nyitottság valószínűleg benned vagy, akar kíváncsi legyen az emberekkel.
Ez valószínűleg a családomtól is kaptam egyébként ezt a nyitottságot, tehát nekem a szüleim is mindig elképesztő nyitottak voltak. Tehát volt olyan, hogy én arra ébredtem, reggel felébredtem, kimentem a kertbe, és ott volt egy sátor, ahol német turisták aludtak például. Mert hogy apámék jöttek haza valahonnan, ők stoppoltak, felvették, mondták, hogy hát aludjatok nálunk, az ott voltak napokig. És itt tökő összehaverkodtunk velük. Tehát, hogy meg mi voltunk mindig ilyen központi találkozó egy családnak, mert nagy kertünk volt, meg ház, ahol elfértek az emberek, és volt, hogy olyan 20-30-an ott aludtak egyszerre. Volt egy nagyon durva sztori. Sátrakban kint, benne a szobákban minden. Tehát, hogy ezt a fajta nyitottságot otthonról hozom.
De nyilván, és amikor visszatérek arra, hogy ezek az emberek is, lehet, hogy még hosszabb lenne a sor, végülis olyan emberekkel is vetted körbe magad, vagy olyanok mellé álltak, akik inkább előre visznek, előre húznak, és úgy mondjam, picit te vagy inkább lemaradva ebbe a vonalba, és mennyi utánok, semmint fordítva, hogy te bizonygass, hogy milyen nagy okos ember
az
vagy.
Az érdekes, hogy volt fordítva is, aha. De nekem ott szükségem volt mégis a másik szempontra is. Pont mondjuk ez az Erdély Balázs nevű srác, aki ő az az ember, aki a végtelenség le tudja egyszerűsíteni a dolgokat. Elképesztően bírom őt azért. De ugyanakkor nagyon-nagyon bizonyos dolgokban még nyilván 10x évesek voltunk még, akkor még nagyon, tehát ő kevésbé volt kalandvágyó vagy bevállalós, mint én, és én vittem bele őt a dolgokba, tehát például a stoppolás volt ilyen, hogy én nagyon szerettem stoppolni, mert rájöttem, hogy ingyen van, és bárhová el lehet vele menni. És akkor, amikor először rávettem, hogy stoppoljunk együtt, akkor mondta, hogy én teljesen hülye vagyok, ez úgyse fog menni. Ezután 6 km gyalogoltunk anélkül, hogy bárki felvett volna, akkor már azt hittem, hogy meg fog verni, mert jóval nagyobb volt, mint én. És egyszer csak megállt egy gyönyörű hölgy, egy nagyon szép Mercedes-szel, és elvitt szinte házig, és onnantól fogva, hogy csak stoppak. Tehát, hogy meg volt lenni, és nyilván ez a nyitottság, de ő nem volt annyira bevállalós, mint én is. Nekem viszont kellett az, hogy valakit magammal húzzak, valami pszichológus, lehet, hogy te jobban megtudod, hogy biztos van erre valami definíció, miért, de nekem ez jó volt, hogy valakit berángathattam ebbe az őrültségbe, neki meg jó volt, hogy én berángattam őt, és így egymás személyiségének a formálásában is részt tudtunk.
Tehát nem egy oldalas ez a kapcsolat, tehát ő is valószínűleg tanult tőled.
Ez mindig szimbiózis volt, és nem hogy mondják, amikor csak kihasználod a másikat. Mindegy, most valami jó biológiai példát akartam.
Hát parazita. Csak ritka használ.
Hát, hogy ez nem ilyen parazita dolog volt, hanem tényleg ez szimbiózis. Mind a ketten, mondjuk, ha erről beszélünk, erről a srácról, mind a ketten sokat vettünk ki ebből a kapcsolatból egyébként. Tehát,
uh-huh. Egyébként ez mondjuk máig is létezik? Tehát abszolút.
Hát szerintem, ugye nem ő is már családos, én is. Messzebb lakunk egymástól, de szerintem minden héten legalább egyszer-kétszer beszélünk telefonon. Uh-huh.
Visszabérve egy picit, recruitment cég, elindult karrier. Te akkor abban a cégben dolgoztál néhány évig, vagy hónapig, vagy?
Sokáig.
Sokáig?
Azt hiszem, hogy összesen 5 évig. Uh-huh. 2006-tól 2011-ig.
Az első munkahely. Úgyhogy az egyetemű, igen. Hát nyilván volt munkahely, sok említetted.
Ez az első igazi klasszikus munkahely, nekem
szerint. És akkor utána gondoltad a sajátodat megcsinálni?
Még ott nem is jutott az eszembe, mert ugye nekem volt egy olyan, hogy a szüleimnek azt említettem, hogy csődbe ment a vállalkozás, és én azt láttam, hogy ráment mindenünk, ráment a családi ház, ráment a szüleim házassága, mindenünk ráment, és onnantól fogva főleg az volt az üzenet nekem otthonról, hogy inkább ne vállalkozzak, hanem inkább legyen egy olyan állásom, ami mellett tudok mondjuk seftelni. Az a tuti. Ez volt az üzenet, nyilván jót akartak nekem. Uh-huh. Hogy legyen ez az életpálya inkább. És mindig így bizniszelgettem dolgokkal, meg ilyesmi, de valahogy mindig azt éreztem, hogy ezért nekem kell egy állás. És szerintem egyébként, hogyha engem most megkérdez valaki, aki tudom, fiatal suliba jár, és én mindenki azt mondom, hogy figyelj, először menj is dolgozzál. Tehát lehet egy millióból egy ember, aki rögtön, nem tudom, 20 évesen megcsinálja a Facebookot, és aztán be se fejezi a sulit. A többi 999 az nagyon meg fogja szívni, ezt csinálni. És így lássuk be, hogy azért jobbak az esélyeid, tehát menj először dolgozni, mert ha dolgozol, akkor legalább látod, hogy mi nem működik jól. Mi az, amit nem szeretsz. De az is lehet, hogy rájössz, hogy neked ez bejön, és te ezt szereted. De hogy én nem hiszem, hogy a 25-6 évesen alkalmas lettem volna arra, hogy én egy vállalkozást elindítsak. Tehát egyszerűen nem voltam elég tapasztalt hozzá. És nem is ez volt a fejemben, hogy én vállalkozni akarok. Meg akkor ezt nem tolták úgy, most már ugye divat lett. De akkoriban ezzel nem beszélt itt senki.
És hogy annyira divat, hogy még visszaállt, pont a Startup Safari egy egyetemre jelentkező vagy nem jelentkező hölgy jött oda hozzám, hogy az úgy volt, hogy ő nagyon nem menne egyetemre, minek? Már Pythonban nagyon jó programoz, meg minden, hogy ő szerintem mit csináljon ő, hát mondom, 18 évesen. Azért az egyetemnek vannak más vetülete is, ami nem feltétlenül ez. És én nem pont arra emlékszem az egyetemből sem, hogy melyik előadáson ültem benne, hanem és ezek milyen bulik voltak, kikkel igen. találkoztam, stb.
Igen, ilyen szocializáció, vagy megtanulni, megoldani dolgokat.
Pontosan.
És nyilván sok hasznom van nagyon, és miközben én is megkérdőjelezem ugye azt a tudást, amit egy egyetem alapság ad, ez ugye szakmai szempontból, de közben meg az ilyen szociális, meg egyéb szempontokból azért szerintem egy nagyon jó dolog.
Az megkérdőjelezhetetlen. És egyetem és egyetem között nagyon nagy különbség
meg van. Az, hogy, meg persze, teljesen egyetértek. Meg az, hogy ha te suliba jársz, akkor én ezt az részét élveztem legjobb, hogy én a társadalom felé le voltam fedve. Én tanulok, pont.
Senki.
Onnantól fogva, ha én minden nap más munkát vállaltam, akkor se kellett, hogy én nem voltam jobhopper. Uh-huh. Hiszen én egyetemre járok, és mellette pénzt kell keresni.
Ez fontos, hogy kifelé azért mutass élet, amire a portra föltehetnek az emberek, és nem furi figurának lássanak.
Valakinek fontos, valakinek nem. Nekem nem azért volt fontos, hogy mit gondolnak az emberek, hanem azért, mert így békén hagyott mindenki. Uh-huh. És így nem kellett, én utazhattam, mehettem mindenhova, én hónapokra elutaztam. Megoldottam, hogy ezt ne vegyék észre lehetőleg a suliban. De békén hagyott, mindenki békén hagyott. Tehát hogy azt látták, én iskolába járok, tehát onnantól fogva én...
Jó, de újra vissza. Tehát nem vállalkoztál még akkor, és akkor egy másik céghez mentél dolgozni.
Sefteléseim voltak.
Seftelés. Csak röviden, valamilyen olyan üzletek, ami nem feltétlenül vállalkozást építettél rá?
Volt egy vállalkozás, amit csináltunk egyébként, egy internetkávézó, ami egyébként nagyon sikeres is lett. De előtte egy internetkávézóban dolgoztam, és volt egy, ez 2001-ben volt, és volt egy irány is, ez nagyon-nagyon sok külföldi járt oda, akik itt tanultak Budapesten. Uh-huh. Ugye rengeteg külföldi tanult itt orvosi egyetemben, persze, meg műszaki egyetemben. És ugye akkoriban nem az albéletekben nem nagyon lehetett normális internetet beköttetni, és hogyha videót elfelelni akartak, vagy családjukkal beszélni, hát bejöttek ebbe az internet kávézóba, mert ez kifejezetten a nemzetközi diákközösségekre volt specializálódva. És hát rengeteg nemzetközi arccal összehaverkodtam, és volt az a srác, az iráni srác, aki az egyik legjobb barátom lett, és az akkoriban volt 2002-ben, hogy Amerika meg Irán között annyira feszült volt a helyzet, hogy úgy nézett ki, hogy lehet, hogy háború lesz. És akkor a srácnak a szülei, akik elég tehetősek, meg gyáraik vannak, azt mondták, hogy ki kell menekíteni a pénzt az országból, míg mielőtt tényleg kitör a háború. És ezért a srác kapott egy ragadt pénzt az apjától, hogy így valamit csinálj, fiam. És így rám nézett, hogy mit csináljunk. És mondtam, hogy fiam, egy dolgoz értek az internetkávizóhoz, hát akkor csináljunk internetkávizóhoz. És akkor így lett egy internetkávizónk Chatman néven, ami egyébként nagyon-nagyon tök jól befutott és jól ment. Utána ilyen személyes dolgok miatt én ebből kiszálltam. De ez az volt, hogy összejött egy lányjal, aztán össze is házasodtak, és ott az úgy biztos ismered a sztorit, amikor néhány lány bejön, az ilyen szoros barátságokat eléggé szét tudni.
Nekem is volt a létönkrevent így, volt egy ilyen, de hát az azért többeken áll, nem csak a hölgyen áll.
Persze, nyilván most nem a hölgyeket akarom ezzel bántani, csak van egy ilyen tipikus eset, és egy tipikus eset volt.
Abszolút.
Tehát volt ilyen vállalkozás, és ott is sokat tanultam, meg hát tudom én, szereztem olcsó írható DVD-ket, és azokat nagy tételben árultam, voltak ilyenek. Nem is tudom, amiket írtam pályázatokat, akkor volt ez a szapárdos időszak, akkor ott több szapárd pályázatot írtam, nyert, és ott abból is tudtam jó kis pénzeket behúzni magamnak. Tehát nagyon sok dolgokban benne voltam. Meg hát mikor külföldre mentem, akkor meg minden dolgoztam eladóként, boltban, volt, hogy felszolgáltam, volt, hogy takarítottam, volt, hogy szórólapoztam, nagyon sok dolgot csináltam.
És egyszer csak úgy érezted, hogy itt az ideje, hogy csinálsz egy rekordment céget.
Nem, ez már ugye azután volt, hogy elkezdtem ugye dolgozni ugye a Profi Powerben, és utána az éveken átment, és egyszer csak ugye a Rancsdorp ugye megvette a Profi Powert, és még utána én ott voltam egy évig, de miközben ugye kollégák lettünk a srácokkal, akik itt az alapító társaim. És mi nagyon egymásra találtunk. És aztán azon kezdtünk el gondolkodni, hogy annyira jó lenne valami sajátot csinálni. Akkor jött ez egy nagyon erősen. És mikor egy Rancsdorpba váltunk, akkor így az a kérdés fogalmazódott meg bennünk, hogy vajon mi azért vagyunk-e sikeresek, mert mögöttünk áll egy nagy brand, hogy lehet, hogy pont fordítva van ez, és lehet, hogy igazából mi ránk van szüksége annak a brandnek, hogy itthon sikeres legyen. És ez egy ilyen komolyan filozófiai kérdés volt. Aztán ezt elkezdünk egy kicsit körbejárni. Magyarul elkezdtünk így bizniszelgetni, elkezdtünk ebben, ugye akkoriban jött ez a startuposdi Magyarországon, amikor már voltak ilyen kisebb kezdeményezések, meg ilyesmi. És akkor én elmentem ebbe az irányba, és én mondtam, hogy én a startup világ rekrútere leszek, és én csak startup cégeknek fogok dolgozni. És ez így be is indult, sokkal többet kellett dolgoznom, mert nyilván nem tudtunk annyi pénzt kérni mondjuk ezektől a cégektől, mint mondjuk egy nagy vállalattól, és nekem targetok voltak, amiket hoznom kellett. Tehát sokkal többet kellett dolgoznom effektíve, viszont egy olyan világ nyílt meg előttem, amiben én voltam egyedül ebben a szerepkörben, senki más. És aztán 2012-ben mi már akkor nagyon elkezdtünk gondolkodni, akkor kéne csinálni valamit, de egyszer csak engem a Prezi megkeresett. És megkérdezték, hogy nem akarnék elmenni hozzájuk teljes munkaidőben, mint recruiter. És aztán azt éreztem, hogy ezt azért nem hagyhatom ki.
Hát ha már startup világról beszélsz, Magyarországon kevés brand van, de ilyen Ustream volt esetleg a Prezi.
Így van. És akkor elmentem a Prezihez, és akkor ott voltam körülbelül másfél évig, ami nagyon-nagyon nagyon jót tett, mert azon túl, hogy rengeteget tanultam, lehetőségem volt elindulni külföld felé. És például a Kolesztár Szilvivel, aki akkor még a Logmeetnek volt a helyese, és ezek a cégek azért jó kapcsolatot tápoltak egymással, így rábögtünk a térképen Finnországra, és menjünk Helsinkibe, és csinálunk ott egy rendezvényt. Csináltunk egy Budapest Tech Meetup nevű rendezvényt, csak úgy kitaláltuk ezért a neve, és el tudtam menni San Franciscóba, életemben először jártam Amerikában, és azt tapasztaltam, hogy ott találkoztam, tehát akkor mindenki, aki a Prezinél dolgozott, egy hónapot minden évben ott töltetett. És találkoztam 40-50 különböző recruiterrel. Még kíváncsi voltam, hogy ne ők mit tudhatnak. És az lett a vége, hogy rájöttem, hogy nem tudnak semmi eset többet, mint én. És akkor, amikor rájöttem arra, hogy ez mondjuk csak két példa, amit kiemeltem, hogy képes vagyok egy olyan országban létrehozni, egy sikeres eseményt, ahol még csak nem is jártam előtte, gyakorlatilag nulla forintból. És azt is látom, hogy a startup világ Mekkájában az a szakma, amit én üzöm, igazából én nem vagyok bután, mint akik ott dolgoznak, akkor lehet, hogy érdemes lenne csinálni egy rohadt céget. és emlékszem, hogy így az utolsó időszak az már olyan volt, hogy akkor már elindult az ICQ, és hát én nagyon be voltam már zsongva, és én akkor nem akartam a Prezinél lenni, és akkor végül felmondtam, és akkor elkezdtük. Hát akkor egy pár hónapja indult a cég.
Hát nyilván rengeteg melóval jár az életét indítani, mert egy dolog álmodni egy ilyet is, más, amikor csinálni kell hétfőt ezt a vonat, de azért elmondhatjuk, hogy sikeres, mert ez 5 év, mennyi telt el?
5 év.
5 év telt el. És ez azért nem is zárult le, ugye az ICQ-val, ugye a X-Labs, akár a Startup Safari, és itt tovább, tehát ezek már nyitották a többi ajtókat, mint úgy tűnne, hogy bement egy előszobába igazából.
Nem, mert mi nem az volt a fejünkben, hogy csinálunk egy új fejvadászcéget és pont, hanem mi a saját magunk uraivá akartunk válni, és a saját dolgainkat szerettük volna csinálni. És természetesen mi a recruitmenthez értettünk a legjobban, ezért adta magát, hogy mi egy recruitment céggel kezdjünk. De tudat alatt, meg tudatosan is mi nem úgy voltunk, hogy mi csinálunk egy recruitment céget és pont, hanem jelentünk a saját utunkon. Aztán mi meglátjuk, hogy ez hova vezet. Hát ugye, ahogy meséltem neked a életem eddigi történetét, ott se arról szólt semmi, hogy én 5-10 évek előre megterveztem, hogy hova akarok eljutni.
De ez nem tudatos, én nem tervezem meg, mert úgysem tudom előre látni, hanem így volt.
Igen, ez így alakult. Nyilván most már ez egy kicsit több tervezés van benne, mert közben ezért fel kellett nőni szakmailag is, meg emberileg is, meg család, meg minden. Tehát azért egy picit több tervezés van, de úgy gondolom, hogy mindig én tervezek a legkevésbé mindannyiunk közül.
Mit értesz a mindannyiunkban?
Hát így mondjuk az alapítótársaink közül, vagy ilyesmi. Aha, én jobban szeretem spontán intézni a dolgokat, úgyhogy tudom, hogy nagyjából merre kell menni, de nem hiszem azt, tehát én időpocsékolásnak érzem túltervezni a dolgokat, mert az a tapasztalatom, hogy általában semmi nem úgy alakul, mint hogy megtervezed, főleg, hogyha ez mondjuk egy hétnél hosszabb időszak, vagy két hétnél hosszabb időszak, ezért inkább azt tudom, hogy hova tartok, és persze tudom, hogy vannak mérföldkövek egy-két évre előre is, amiket úgy el akarunk kérni, de nincs egy pontos menetrend a fejemben. És igazából ezt teszi számomra izgalmas, hogy föl kell.
És le is lehet térni, nem?
Tessék?
Még akár el is lehet térni.
Miért ne lehet? Igazából az egész, van egy ilyen teóriám, amivel abszolút nem én találtam fel nyilván, de hogy ezt nagyon sokan mondták már, de hogy tényleg az van, hogy limitált az időnk. Most van x évünk a Földön, aztán meghalunk. És igazából, hogyha nem csinálunk valamilyen dolgot, ami tényleg nagyon-nagyon komoly, akkor két generációban úgyse senki nem fog még csak arra sem emlékezni, hogy valahogy éltünk. Tehát, hogy tulajdonképpen nincs vesztenivalónk.
És mi a nagyon komoly?
Hát erre is egyébként az döbbentett rá, amikor a gyerekemnek köszöntem, hogy erre így rádöbbentem egy dologra. Az volt, hogy egy fél éven át minden nap a Hősök tere mellett mentünk el, mikor a Loviból vittem őt. És aztán így kérdezgette, hogy mik ezek a szobrok, vagy mik ezek egyáltalán, aztán mondtam, hogy szobrok. Aztán ugye így mentünk tovább az én, hogy és mik azok a szobrok, és hogy elmagyaráztam. És egyszer, mikor így mentünk, az kérdezte, hogy neki mit kellene ahhoz csinálni, hogy róla egyszer egy szobrot készítsenek. És akkor mondtam neki, hogy hát fia, az van, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó dolgot kell csinálni, ami nagyon sok ember életén jobbá teszi, vagy hatással van rá. És igazából ez a lényeg, hogy, és ez most nem csak egy szobor lehet, de az, hogy az ember a tudomány jelenlegi járása szerint az örök élet egyetlen lehetősége az, hogy te majdnem így tudod, hogy ki ez a Petőfi Sándor. Nem? Sőt, még az arcát is látod magad előtt, mert a tankönyvben benne. Rákóczi Ferenc arcát is felismered.
Kicsit régebben volt, igen. Mi nem fotóztak.
Igen, pontosan. De ez a lényeg, hogy valami olyat kell tudni tenni a társadalomért, vagy az emberiségi bizonyos halmazzáért, hogy te tényleg úgymond fennmaradhass a te neved, vagy amit te valaha letettél az asztalra, az úgy megmaradhasson. És én ezt szeretném. Én szeretném, de ez nem egy ilyen önfényezős dolog, én nem az van, hogy én majd én vissza akarom látni, mert akkor úgysem fogom magam látni.
Hát igen.
Csak ezt ki érdemeljem. Tehát, hogy én ezt nem, én valami olyat szeretnék elérni, amivel ezt kiérdemlem. Viszont ha nem sikerül, akkor nincs semmi baj.
Hiszen... Ezért közben nem árt élvezni is az utat, ugye?
Persze.
Azért egy fontos dolog, mert azért el lehet úgy érni bizonyos nagy teljesítmény dolog. Curie aztán szegény, mert meghal, ugye? tehát azért nálad azt érzem, hogy egy nap az egy fontos dolog a mai is, meg holnap is.
Persze.
És úgy próbálják megélni, hogy ne azért, mert hogy holnap után mit érek el, és ma azért beledöm.
Nagyon fontos, hogy ha nem élvezed a dolgot, akkor majd egyszer eljön az az állapot, amire vágysz, ha eljön, és akkor már nem fogod tudni úgy élvezni. Tehát, hogy muszáj magát az utat élvezni, de ez is egy elég ilyen kiség.
Tudjuk, bár nagyon érdekes, én is egy tudjára lehet, hogy kb. Egyforma idősek vagyunk, de ugyanazt éltem meg, pont egyébként érdekes, egy egyetemi adásnál hívtak meg engem, hogy beszélgessek egy karrierút, stb. És raktam össze, amit terveztem is, miért is. Ez sem úgy, és nagyon kevés volt, ami úgy közel volt a nullához. Valami a környékén, az az irány kb., de hogy semmi sem ugyanúgy, mint az ember tervezte, ez túl komplex ahhoz. És mert minél hamarabb rájövünk erre, és úgy látom, hogy a közös nevezünk van arra, hogy ettől nem félni kell, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, hanem inkább kíváncsi nézni. Na, ma mi lesz?
Élvezni, igen.
A sima egyik nap semmi se történik.
Meg ugye, ha túl tervezed a dolgokat, akkor folyamatosan sikertelenséggel fognak érni, mert általában nem úgy alakul semmi, mint ahogy akarod. Ezért tök jó, ha nem tervezed túl a dolgokat, hanem úgy egy kicsit úgy szörfelsz a hullámokon.
Hát meg a lehetőséget figyelj, hogy mi a lehetőség. Azért én azt hallom ki is, remélem, hogy ki hallgatják azt, és látják ebben, hogy azért az rajtunk múlik, hogy látunk-e lehetőséget abban. Kíváncsi, még egy kérdést fölteszünk-e? Akarjuk-e hallani a másikat? Vagy végig úgy zizegünk, hogy ilyen ködös szemmel nézünk előre, és igazából már következő meetingen vagyunk, vagy mit tudom én, másik meetupon találjuk magunkat, és nem vagyunk nyitottak ebben.
Ilyen szempontból mondjuk Magyarországon, vagy Kelet-Európában élni az egyik legjobb dolog. Mert nagyon kevés a konkurencia. Uh-huh. Ilyen szempontból. Nagyon kevesen képviselik ezt a gondolkodásmódot.
Érdekes, hogy ezt mondta, hogy a legjobb dolog. Ez valaki úgy is fogalmazhat, hogy a legrosszabb, hiszen kevesen vagyunk ilyen gondolkodásnak.
De
ez versenyhelyzet elő, nyilván
ez egy lehetőség, igen. És hogy könnyebb itt megtalálni a jobb embereket, mint máshol, mert egyrészt kevesebb a verseny, vagy úgymond a versenytárs. Egyébként ez fejlődik, tehát én azt látom, hogy most már azért sokkal több úgymond a versenytárs, mint amit 10 évvel ezelőtt volt. De másik meg az, hogy azoknak az embereknek, azoknak a tehetségeknek, akiket be szeretném vonzani, mert nyilván anélkül semmit nem lehet építeni, ott is, most mondjam, többet tudsz adni magával a szemléletmóddal, meg a gondolkodásmóddal. Tehát csak ezért szívesebben fog veled dolgozni valaki, mert jobban élvezi a napjait. Tehát nálunk ugye nagyon fontos dolog, hogy mi nagyon nagy bizalmat adunk mindenkinek. Mi nem szabályozunk be a munkaórák számát, mi nem mondjuk meg, hogy hány nap szabadságot lehet kivenni. Mi nem... Tehát, hogy ezeket dolgokat mi nem...
Azért picit nem vitatkozni, csak védd meg az álláspontot. Nem mondjuk meg, hogy hány napot kivenni, azért én ismerek cégeket, ahogy szintén nem mondják meg, de még kevesebb szabira vennek el az emberek. Tehát te is ismered ezt a példát.
Nálunk is azban sokszor már mezavarjuk elő.
Igen, de tehát én most nem azt mondom, az azt jelenti, hogy talán élvezés, hogy itt van. És nem azt érzi, hogy neki 8-tól vagy 9-től 6-ig kell a munkahelyre.
Itt a fontos része, hogy ez az ő döntése. Uh-huh. Hát nem egy külső rendszer fogad el, vagy nem fogad el, hanem ugye az alap nekifutás, nem csak ebben mindenben, hogy nagyobb szabadság, az nyilván együtt jelent nagyobb felelősséggel is. És mi ezt együtt adjuk, mint egy csomagot. Tehát, hogyha valaki több pénzt akar keresni, akkor nagyon könnyen el tudjuk mondani, hogy az mi kell, de az egyszerűen az én felelősségem közül minél többet leveszel a vállamról, annál több pénzt tudunk neked adni.
De egyfajta dobbantási lehetőség is. Most nem arra gondolok, hogy elmenni feltétlenül, hanem úgy tanulni olyan dolgokat, mert azért több területen van, akár rekrutmenten belül is, úgy beszélni, tehát a lehetőség itt van az embereknek.
Igen, abszolút, hogyha valaki nek fekszik ez a gondolkodásmód, és egyébként sokan hiszik azt, hogy fekszik, azt a rájönnek, hogy nem.
Ez a próbát
és,
ki.
És igen, igen, de ezzel semmi gond nincsen. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg az nem egy rossz ember, akinek ez nem fekszik, hanem egyszerűen ő más típusú munkahelyre való, és ennyi. De ha valakinek ez fekszik, akkor ez ilyen álommeló. Mert én nyilván saját magamon indulok ki, én egy olyan munkakörnyezetet igyekeztem teremteni, ahol én, mint alkalmazott, hiszen én alkalmazottként is dolgozom ugye ebben a dologban, én egy rohadt jó munkahelyet akarok magamnak. Én akarok egy munkahelyet. Tehát vannak olyan üzleti könyvek, amik arra, hogy akkor miért nem hiszel valahol dolgozni, hogy egy munkahelyet akarsz. De a vállalkozásodon dolgozik, ne a vállalkozásodban dolgozik. Tehát van ez a filozófia, tök megértem, de én nem ilyet akarok. Én szeretek dolgozni valahol, és ilyen szempontból én nekem van egy olyan kalapom is, hogy én munkavállaló is vagyok. Viszont egy olyan környezetet hoztunk ehhez létre, ahol én jól érzem magamat, és nyilván ez a többiekre is ugyanúgy igaz. Meg ami nagyon fontos a gondolkodásmódunkban, hogy nem nincsen ez a majd én felülírom és áthúzom és nem tudom mi, hanem tényleg arra biztatom mindenkit, hogy vállaljon meg minél több felelősséget. Tehát, ha valaki hajlandóhoz felvállalni, akkor nálunk sokkal gyorsabban tud fejlődni, mint a legtöbb cégnél, mert mi nem álljuk ennek, nem gátoljuk ezt a folyamatot, hanem inkább elősegítjük. De majd mondom, hogy ez nem mindenkinek való. Mert azért ez teher. És olyan felelősség...
Hát felelősség. Igen. Tehát ebben ezt a szót, és a felelősségtől bizony sokan, lehet, hogy nem is tudják, de félnek. Tehát a Mama Hotel sztoriban, vagy mindenben azért ez van benne, hogy hát azért hogy ezt nem foghatom a főnök.
Igen. Ennyi. És
akkor mi van?
Sőt, én nagyon és mondjuk pont erre mondjuk Fekete Zsófi egy nagyon jó példa, hogy gyakorlatilag ami a Budapest Startup Safari, az most már tényleg a Zsófi kezében összpontosul, sokkal inkább, mint az én kezemben. És ez teljesen nyíltan én fel is vállalom, hogy én is mondom neki, hogy ebben a dologban nem én vagyok a te főnököt, hanem te vagy az én főnököm. És te mondod meg nekem, hogy mit kell csinálni, és örülök.
Csak tud élni vele? Erről beszélsz, és szerint tud élni, hát
Zsófi
régóta csinálja.
Abszolút, és tényleg Zsófi úgy jött ide az elején, hogy a szakdolgozatát írta, és kicsit utánunk olvasott, és látta, hogy van nálunk szörp, és azzal kínáljuk meg ezért, és hozott nekünk egy szörpöt. És hogy ilyen apróságok, hogy így...
Ezek nem is apróságok, ezek fontos dolgok. Tehát azt jelenti, hogy ki tud nézni, ilyen extrákat tud csinálni.
Igen. És hát úgy jött ide, hogy fogalma nem volt semmi kb. És itt pár év alatt elképesztő, hogy mekkorát fejlődött. És de ez az is kellett, hogy ő is pont erre legyen nyitott, pont ez a gondolkodásmódjával kompatibilis legyen. Nehéz nyilván megtalálni a jó embereket, mert nagyon nagy a harc a jó emberekért. Ezt szerintem most már mindenki tapasztalja egyébként, hogy az egyik legnagyobb gátja a céges szinten a sikernek az, hogy mennyire találod meg a jó embereket.
Pont érdekes, hogy egy másik cégtől át itt nem messze tőletek, aki agráriumban dolgozik a vezetői poszttól, és pont erről beszélt nekem, hogy nem tudom levakarni magamról a fejvadászokat címmel, mert 10 évvel ezelőtthez képest hihetetlen megyed, és ugye ezt te szakmáddal, tiétek, ti tudjátok, hogy a jövő rekrutmentje a megtartás.
Igen.
Tehát, hogy ezeken azért még van néhány cégnek, ami dolgoznia kéne erősebben, de hát ez nektek az a gap, ami a lehetőséget is nyújtja, hogyha ezt nem csinálják jól. És azért ti, hogyha startup környéken mozogtok, azért ott azért olyan emberek dolgoznak, mondjuk a kódolók, szoftver, mérnökök, developerek, akik még kevesebben vannak a piacon.
Tehát no, ez még nagyobb az igény rájuk.
Hát hajra, és ők aztán úgy, hogy mozoghatnak, és itt már az nem feltétlenül a pénz lesz a motiváló, sőt.
Abszolút nem, tehát a pénz az már egy eltűnik el. Volt egy kollégám a Prezinél, esküszöm, nem teszem a neve, egy amerikai figura volt, de ilyen világon mindenhol él típusú arc, és mondta, hogy amikor te egy jó fejlesztő vagy, az olyan, hogy ha pénzre van szükséged, akkor bedugod magadnak a csövet, megnyitod a csapot, jön a pénz, elzárod, kihúzod, mész tovább. Máshol mindenhol a lógnak ezek a csapot. Még mindig ott volt, egy-két éve dolgozott valahol. Azt mondta, hogy ideje továbbállni. Magyarországon Uruguayban ment, ennyit tudok róla, aztán elvesztettem vele a kapcsolatot, nem tartottuk. De hogy itt élt egy-két évet, iszonyatosan élvezte, aztán ment tovább.
Nem is lehet tanulni az ilyen hozzáállást. De megint egy olyan info, ami extra. Beszéltünk, ha nem tervezünk, azért annyira feltétlenül, bár az irányvonalakat láttunk. Ezért félve kérdezgetlek egy picit ebbe az irányba, hogy most ugye Startup Safari, Global Safari volt, amiről annyira nem beszélgettünk, de ez mindenféle egy nemzetközi dolog. Ugye abban van Nordic, meg van Dél-Afrikától láttam, mint tudom, Dél-Amerikáig, és ezekben mind benne mozogsz. Benne. Te, mint egyfajta tanácsadó oldalról, gondolkodó, vagy erősen szervező oldalról, hogy vagy te ezekben dolgozol benne?
Ugye van. Ez most fog külön szervezeti formát ölteni, ezt úgy fogjuk hívni Global Startup Awards, most már így is hívjuk, ezt a brandnevet elkezdtük használni. Igazából ez a dolog arról szólt, hogy én 6 évvel ezelőtt találkoztam egy dán sráccal, hosszú a sztori, hogy ugyanúgy véletlenül találkoztunk, és akkor létrehoztuk igazából a Central European Startup Awards-ot, meg a Nordic Startup Awards-ot.
Tehát ez volt az első kettő.
Igen. Akkor. Aha. És ez volt a dolog lényege, hogy mi azt vettük észre, hogy nem igazán ismerjük, és ez érdekes módon a Nordic régióra is igaz volt startup szempontból, hogy nem nagyon ismerjük a környező országok startup ökoszisztémájának a szereplőit. Mindenki San Franciscóba akar menni, nem tudjuk, hogy mi van a szomszédban.
De érdekes. És ez majd egy-két érdekes volt Európában.
Lehet, hogy ugye magyarként például én nem tudtam volna megmondani mondjuk azt, hogy Pozsonyban, Bécsben vagy Zágrábban hogy néz ki mondjuk a startup ökoszisztéma, elképzelésünk nem volt róla. Pedig hát közül eltűntek a határok.
Lehetőség adott?
Igen, és nem tudjuk, és mennyi lehetőségtől esünk el, mert hogy nem tudjuk, hogy mi van. És az volt a megdöbbentő, hogy ez ugyan igaz volt a Nordic régióra is. Hogy Dánia, mondjuk Kopenhága és Malmö között van egy fél órás vasútvonal. És mégis az úgynevezett Öresund area, úgy hívják azt a részt, ahol ezek a városok tartoznak. És ez bizonyos ilyen kereskedelmi, meg mindenféle szempontból működik, de a startupok nem tudták, hogy mi van a másik oldalon. És hogy ez így nem jó, ezzel valamit kéne változtatni. És aztán létrehoztuk ezt a versenyt, ami nem egy pitch verseny startupoknak, hanem kicsit ilyen Oscar-díj átadó feelingű dolog, ahol vannak különböző kategóriák, nem csak startupoknak, de ugyanúgy befektetőknek, akcelerációs programoknak, közösségi irodáknak. Tehát, hogy az egész ökoszisztémában lássuk, hogy kik a legizgalmasabbak, és minden évben van egy regionális díjátadó minden régióban, amit mindig minden évben egy másik országba viszünk az adott régión belül. Hogy minden évben egy másik ország ökoszisztémáján legyen a hangsúly, és oda hívjuk el a többieket. És pár évvel ezelőtt belefutottunk egy társaságba, a malajziaiak, akik Riseball startup-a Varznében elkezdtek egy nagyon hasonló koncepciót arra a régióra, és aztán megbeszéltük, hogy így társulunk. Tehát ők is becsatlakoznak, és akkor jött az, hogy akkor az legyen Global Startup Awards, és aztán utána elkezdtek így maguktól jönni körül. Tehát, hogy mi ez a proaktíva, nem is foglalkoztunk.
Ez a Baltic régió.
Elkezdtek meg, tehát igen, a Baltic régió még nem indult egyébként, azt már egyszer bejelentettünk, aztán mégsem indult el.
Akkor én itt voltam.
Ne hibáztass magad, mert az elég gyorsan változik. Például van a legutolsó videónk, ami már megint nem aktuális.
Tehát, hogy már mindig van valami, ami nem úgy alakul.
Ilyen tempóban mennek a dolgok. Igen.
De ami már biztosan fut nekünk, az ugye a Nordic, meg a CES-en kívül most indul a Dél-Európa, ott már leszerződtünk. Tehát van egy partnerünk, aki egy licenc formájában még egy licenc díjat is fizet nekünk azért, hogy ezt használja, ami egy commitment miatt fontos, ezért merem mondani, hogy csináljuk. Uh-huh. Elindult ugye a Dél-Afrikai régió, most lement az első szezon idén, nagyon-nagyon sikeres volt. Ugye fut a Dél-Kelet-Ázsia, most már a harmadik éve, és most el fog indulni egy úgynevezett Euro-Asian régió, amiben benne lesz Ukrajna, Fehéroroszország, Oroszország, Törökország és azért isztán országok.
Wow!
És emellett pedig újraindult nekünk az úgynevezett SAC régió, amiben benne van India, meg a környező országok. Ami egyszer már elindult, de aztán nem ment, aztán most találtunk egy új partner, és most vele indítjuk újra. Tehát, hogy igen, startup élet, hogy folyamatosan változnak a dolgok, de az a célunk egyébként, hogy ez tényleg egy globális valamiben nőjön.
Hát abban irányba megy, és Silicon Valley megnézi ezt a dolgot.
Direkt azokra a régiókra fókuszálunk, amik egy kicsit kiesnek. Tehát,
Kanada, Toronto környéke, akkor nincs benne ebben.
Még nincs. De az, hogy még az Egyesült Államokban indulnánk, vagy nem tudom, akkor sem Kaliforniában indulnánk el, hanem tehát, hogy mi ugye azt látjuk, hogy tényleg a legszegényebb afrikai országokban is vannak startupok. Persze nem annyi meg, nem olyan, de...
De ez milyen jó megközelítés is jó, mert ugye Amerikában azért könnyebben tudnak eleve kapcsolatot létrehozni, ha egy másra, nem tudom, a nigériai, szudáni, meg a dél-afrikai egymással, hogy meg ne.
Hát ez az izgalmas egyébként, hogy például ugye a SAC régióban benne van Pakisztán és India, amik hivatalosan háborúban állnak egymással. De gyakorlatilag működik. De én voltam mondjuk Dél-Afrikában, személyesen is voltam, ugye sokan megvan az, hogy apartheid, meg hogy azért fehérként, tehát ott 94-ig tartott egyébként a szegregáció, tehát hogy ott még aktívak azok az emberek, akik erre emlékeznek.
Hát hogyne? Hát és azért nem a legbiztonságosabb környék azért.
Nem, viszont egyrészt szerintem biztonságosabb, mint Los Angeles, tehát én ezt állítom. Másrészt meg az a kör, ami az entrepreneurship-ről szól, hogy senkit nem érnek el a bőrszíned. És nagyon sok eseményre jelentünk el, cégekkel tárgyaltunk minden, és egyszerűen nem számított.
De jó.
Tehát, hogy ez az entrepreneurship, és erről meg könyveket is írtak nálam, sokkal tapasztaltabb és okosabb emberek, hogy ez hogyan tud a békéhez hozzájárulni, a vállalkozó élet.
Hogy tényleg, ez van olyan mélyre nyúl le az emberekbe, ahol nincs ez a különbözőség, értelme.
Mert ha valaki különbözik tőled, az egy érték. Mert az azt jelenti, hogy ki tud egészíteni egy olyan dologgal, amihez te nem értesz. És ugye ez egy fontos dolog, és nem ellenséget kell látni, hanem az, hogy de jó, hogy valaki ki tud egészíteni. Na mindegy, most nem akarok itt a filozófiai mélységből merülni, de...
Ennek abszolút itt lehet a lehetőség, és tere is, szerintem azért érintjük ezeket, de ezek tök jók, mert ezt lehet hallani. Ezek azért kevésbé van olvasni újságcikkeket, azért ebben is rengeteg információ van, blogok, minden. Én azt hiszem, nem, és most arra utalak, hogy nem csak én gondolkodik. Régi cenzúra az volt, hogy nem jelenhetett meg, ma az, hogy jó sok jelen meg, és akkor találd meg a hírt.
Igen.
A fake news között, meg mindenben.
Igen, nehéz ügy. Nehéz
nagyon nehéz ügy, de vannak az értékes dolgok, és szerintem ezeket meg kell találni, és meg kell mutatni.
Igen.
Mert és simáltam kézzel valaki, meghallja ezt a beszélgetést, és én nagyon biztos vagyok benne, hogy egy-egy mondatot úgy vesz ki ebből, hogy te, meg én az életben nem gondoltam volna, hogy neki az életére ez hol kapcsolódik be. És ez tök jó, hogy onnan elindult az a pont.
Igen.
És mi erre sosem fogunk tudni.
De ez nem is baj egyébként, mert ezt nem is kell nekünk tudnunk.
Nem.
Az, hogyha vagy csak egy gondolatcsíra, egy valami átkattanás, vagy bármit ezzel el lehet érni, akkor igazából már megérted.
Pont ez az, ugyanúgy te mondtad a neveket az te életed szempontjából. Mindenkinek megvan, de egyébként lehetnek ezek olyan nevek, akikkel nem is találkoztál, hanem olvastad regényét, könyvét, stb. Én is számos tudok mondani. Szervantal sajnos nem tudtam találkozni, mert ez fizikai lehetetlenség igen. volt, de máig úgy élt bennem az ő írásai, és tök mindegy, hogy ez hány évtizeddel ezelőtt voltak. De ezeket, most nem azt, mintha magamat vagy téged Szervantalhoz megtisztelte hasonlítanának ebből a szempontból, de mindenképp lehet egy olyan gondolat, ami a másik ráépíthet.
Persze.
És ezek azok a szerintem értékes gondolatok, amely valahol mindenkiben benne lehetnek a csirája, csak sajnos azt láttam bizonyos iskolarendszer, környezet és minden hatás által, hogy mintha ezeket, először ezeket nyesnénk le az emberekre, a gyerekekre. Az én gyerekem Waldorf iskolába jár, az egy másik hozzáállás ebből a szempontból. Mi nekem is szoknom kell ez a fajta nyitottságot, de ez nagyon jó, és ez igen. kell, és itt határt nem érzek abban, amiről te beszélsz, tehát itt nincsenek határok.
Nem, szerintem a legtöbb határ az csak a fejünkben létezik.
Nem fizikai.
Így van, így van. És nagyon sokszor, ahogy te is mondtad korábban, hogy van a fejünkben bizonyos korlátok dolgokra, de azok a korlátok igazából nincsenek is ott. És tényleg az, hogy ezt az egész dolgot szerintem nem lehet úgy csinálni, hogy nem élvezed, mert nem csak azért, mert hogy akkor fájdalmasabb, hanem azért is, mert akkor nem leszel őszinte. Tehát szerintem az egyik legfontosabb, ami minket jellemez, az, hogy mi őszinték vagyunk, tehát mi nem játszunk különböző szerepeket. Én pont úgy, hogy beszélek az anyukámmal, vagy a gyerekemmel, itt veled, tehát én nem húzok különböző maszkokat magamra, és ez egyrészt rengeteg energiát megspórol. És ez az energia.
Ha megsz, az lenni is elfogadod, hogy lehetsz az, aki vagy, hogy nem
de,
kell.
De megint csak azt mondom, hogy én mindig abba gondolok bele, hogy tényleg, mi lehet a legrosszabb, ami történt? Ezt mindig megnézem, hogy
worst case scenario.
Én ezt mindig végigfuttatom magamban, mert ha tisztább vagy, hogy mi lehet a legrosszabb, ami történik, akkor igazából nincs miért félned.
De ez egy módszer, amit használsz?
Ez egy módszer, amit használok. Igen. Meg én minden nap emlékeztetem magam a halandóságomra. Minden egyes nap.
Az hogy teszed?
Hát úgy, hogy tudatosan emlékeztetem magamat arra, hogy figyú, nem tudod, hogy mennyi van hátra. Nem tudom, hogy mikor fog meghalni.
Az biztos, első napja hogy... a hátralevő ételetednek szokták azt mondani.
Igen. Mert ugye sokan mondják azt, hogy úgy állja a napothoz, mint ezen az utolsó, meg ilyenek. Tehát én nem vagyok ennyire radikális. Én azért hiszek benne, hogy még vannak előttem sok-sok évre, remélem. De hogy igazából tényleg én soha nem hagyok ki egy napot például, hogy ne öleljem meg puszítgasson meg a gyerekemet, meg a feleséget, és mondjam el, hogy szeretem. Soha egyetlen napot nem hagyok ki. Tehát, hogy olyan nincs.
Ezt a két nagyon sok közös van közöttünk, mert abszolút így láttam én is a világot, de te azt nem érzed azt, hogy mintha az emberek, találkoztam emberek, akik halálos betegségen voltak túl, pozitívan jöttek ki belőle, és mintha nekik egy ilyen feloldozás lenne, hogy ő rácsodálkozhat a 4-es 6-osra, hogy felszáll, és milyen jó, és milyen jó, hogy tél van, hogy fázom, hogy melegen van, minden lehet jó. De mondjuk, ha ezt te csinálnád, vagy én, az egy kicsit félbalant kategóriájában.
Van ennek egy szoftosabb verzió, én ezt csináltam korábban is másokkal. Például mondok egy esetet. Sokáig a nyomtató mellett ültem az irodában, ahol dolgoztunk. És hát ugyan sokan jöttek oda, amikor nyomtattak. És egyszer volt egy kolléganőm, mert nem is tudom ki volt, ez még a profi páros időszakban volt, és nagyon szitkozódott, nagyon ki volt akadva, emlékszem, és ott áll háttal nekem, én hátrafordulok, és mondom, fiam, végig van futva a harisnyád, teljesen a lábadig fentről. Teljesen azért, úristen, és mondtam, hogy fiam, csak kamusztam. Akkor rám nézett, először azt hitte, hogy nem értette a szitut, és mondtam, még mindig úgy érzed, hogy olyan rossz dolog az, ami miatt az előbb ideges voltál. És úgy elkezdett röhögni, és ezt így megölelt. Hogy de jó. Tehát, hogy nem kell ilyen radikális dolgok, néha elég, és picit bele kell gondolni, hogy állandóan tényleg az, és ez is egy olyan dolog, amit én gyakorlatként tűzök, hogy mindig csak azt látjuk, hogy mi az, ami még nincs, amit még nem értünk el, ami izé. Közben meg nem nézzük meg azt, hogy mások hogy örülnek olyan dolgoknak, ilyen alapvető dolgoknak, hogy tudunk járni. Hogy így nem vagyunk mondjuk egy kerekesszékben kényszerítve. De ha egy kerekesszékben vagyunk kényszerítve, akkor megnézhetjük azt, hogy ja, meg is hallhattam volna. Uh-huh. Milyen jó, hogy itt ülök ebben a kettőt. Tehát, hogy
Felé kohán.
Igen, mindig. És tényleg igazából a legfontosabb, amit már többször mondtam, hogy nem számít. Én nem számítok. Te nem számítasz. Mi el fogunk tűnni a francba,
és nem is fognak ránk emlékezni, ha csak nyilván nem csinálunk valamilyen dolgot, amivel az emberiséget úgy tudjuk szolgálni. Egyébként nem számít, hogy mit csinálunk, senki nem fog ránk emlékezni. Tehát, hogy ez már rövid távon is működik, egyszer volt velem egyébként, amit nem is meséltem el, én egyszer eljöttem a Profi Power-től. Na. Mert nem tudom, felejtek egy állást, kíváncsi voltam, és elmentem, és engem kirúgtak három hónap után. És nem akartam visszamenni, mondták, hogy visszamehetek, de ezen megalázónak éreztem, hogy most így elmegyek, és így visszamegyek, és hogy majd végül visszamentem, mert nem volt jobb lehetőségem. És hát úgy éreztem, hogy én most így szénégek ott mindenki előtt, és az volt a föl, hogy eltelt egy év, és nem emlékeztek rá az emberek, hogy én elmentem valaha. Nem emlékeztek. Teljesen elfelejtették. És ez is egy ilyen érdekes tanulság volt, hogy nyilván mindenki túlértékeli saját magát. Uh-huh. Hogy fú, én most csinálok valamit arra, hogy mindenki emlékezik, és senkit nem érdekelsz.
Nem foglalkoznánk annyit azzal, hogy mennyit foglalkoznak velünk a többiek, ha tudnák, hogy mennyire nem foglalkoznak velünk. Igen. És igazából erről szól az adok, hogy te elmentél a cégtől. Azt hittem, itt voltam mindig is.
Igen, szóval igazából szerintem nem számít. Tehát tényleg annyi mindent ki lehet próbálni, meg annyi mindent meg lehet csinálni, és igazából nem számít. És sokan pont itt, ezen a ponton kezdenek el aggódni, hogy majd mit fognak mondani róla, nem tudom kik, meg majd mit mondani. Kit érdekel?
Hogy is fogja?
De kit érdekel? Teljesen sokatlagos.
Hát én köszönöm a beszélgetést veled. Én azt hiszem, a Free as a Bird, amit ráírtak néhány évvel ezelőtt a papírra, az még mindig repül az a madár, és még mindig szabadnak érzem. Még akkor az képes, hogy klasszikusan él azzal a hölgyel, akit akkor választott. És ugye most jön a második gyerkőc, ezúttal ismét gratulálok neked, de ezek nagyon nagy dolgok azért. Ha valaminek van értelme, azért inkább szakmai oldalra közé tettük a dolgokat, meg azért nyilván a család azért ebben a kategóriába tartozik.
Igen, az egy fontos dolog nekem.
Valami, amit esetleg te nagyon el szerettél volna mondani, vagy esetleg úgy érzed, hogy fontos lenne, amit esetleg megemlítenél.
Szerintem átjött az eszencia.
Köszönöm szépen,
Peti. Én is köszönöm a lehetőséget. Köszönöm.
Nagyon szívesen.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál.